Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt ismét a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. A szokásostól eltérően most nem Lugosi Péter kollégámmal köszöntjük a hallgatókat, hanem Stéger Dáviddal. A mai adásban két nagyobb témára is ki fogunk térni, viszont előtte szerintem nézzük meg egy az elmúlt hetekben milyen fontosabb történések voltak így a nagyvilágban. Kezdve azzal például, hogy az Agrárkamara tett egy bejelentést.
Igen, az Agrárkamara szerint a magyarok nagyon kevés nyulat esznek, amit hát én is, hogyha belegondolok, szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy életemben hányszor ettem nyúlhúst, pedig jobban tennénk, hogyha ezt gyakrabban csinálnánk, hiszen az Agrárkamara jelentése szerint a nyúlhús zsírszegény, könnyen emészthető, rengeteg fehérje van benne, miatt igen egészségesnek számít, és ráadásul allergént se tartalmaz, úgyhogy próbálják nagy erőkkel népszerűsíteni azt, hogy a magyarok minél több nyúlhúst tegyenek.
Hát igen, ahogy mondtad, igazából nekem is nagyon kevés emlékem van arról, hogy ennék nyúlhúst, amikor pedig van, akkor meg igazából arra emlékszem, hogy ilyen nagyon kicsi csontokból áll, és ilyen kicsit furcsa így a fogyasztás a hétköznapokban ennek a húsnak, viszont lehet, hogy akkor tényleg lenne értelme, hogyha már az Agrárkamara is felhívja erre a figyelmet. Ami még nekem nagyon érdekes volt az elmúlt hetekben, és ez egy kicsit szürreális hír lesz, kicsit messzebb megyünk, most kilépünk az ország határokon és Észak-Írországba, kalandozunk át, ahol hát két tartály bikaspermát loptak el észak-írországi tolvajok. Ez október 21 és 23 között történt, hogyha minden igaz. Először, amikor megláttam ezt a hírt, akkor nem is igazán értettem, hogy miért fontos az, hogy mondjuk a szarvasparha spermát mondjuk a fekete piacon hogy lehet ezt értékesíteni. Aztán kicsit utána olvasva így megnéztem, hogy igazából egységenként nagyjából olyan 220 ezer forintért lehet ezt értékesíteni a fekete piacon, de ami még érdekesebb volt nekem, hogy a tartályoknak is kifejezetten magas értéke van. Ezek olyan nagyjából 800-900 ezer forint között terjednek, és ebből elloptak egy jó pár darabot, úgyhogy hát nem tudom, hogyha szürreális hírekről van szó, akkor szerintem ez az elmúlt hetekből biztos, hogy bekerülne a topba.
Igen, ez nekem is felkeltette az érdeklődésemet, és én sem egészen értettem, hogy miért pont erre pályáztak a tolvajok, de úgy néz ki, hogy ez azért egy összességében egy elég szép zsákmány volt, így nekik egy jó pár millió ütheti a markukat, hogyha sikerül értékesíteni. És hogyha már az állatoknál tartunk, akkor volt még egy hír, aminek a gyökerei régebbre nyúlnak vissza. 2020-ban történt az, hogy Botswanában és Zimbabwében összesen közel 400 afrikai elefánt rejtélyes körülmények között elpusztult, és sokáig a szakértők nem tudtak választ találni arra, hogy mi okozhatta ezt a tömeges pusztulást. Most viszont előálltak egy új lehetséges magyarázattal, mégpedig arra gyanakszanak, hogy vérmérgezés végezhetett velük, amit egy olyan baktérium okozhatott, ami a mandulájukban található. És itt az az érdekes, hogy amíg a mandulájukban van ez a kórokozó, addig nem okoz semmiféle problémát, viszont egy hirtelen felmelegedés hatására ez bejuthat az ereikbe, és ott már halálos, kimenetelű vérmérgezést okozhat. Úgyhogy most ezt az esetet vizsgálják, illetve Kazaksztánban is történt egyszer egy hasonló eset, ott közel 200 ezer szajga halt meg, ugyanem miatt a kórokozó miatt, ami, hogyha jól tudom, akkor elég közel is sodorta a fajta kihaláshoz.
Bizonyára ennek az évszakváltáshoz is köze lehet, gondolom, meg hát akár a klímaváltozás is beleszólhat ebbe, hogy milyen az alaphőmérséklet.
Hát igen, ugye a klímaváltozás az, hogyha hogy nagyon szélsőséges hőmérsékletek is előfordulnak, és nagyon hirtelen váltása. Szóval nincsen egy ilyen átmenet, hanem hirtelen óriási nagy hőmérséklet emelkedés, és ez váltja ki valamilyen úton, módon azt, hogy átkerül nem megfelelő helyekre ez a baktérium.
Hát és hogyha már itt tartunk a kórokozóknál, akkor hát szerintem az elmúlt 3 évből talán a legprominensebb szereplő a közéletben az talán a koronavírus volt, amiről rengeteget beszéltünk, és hát már tényleg 3 éve tart ez az egész, és azt lehet mondani, hogy a mai napig nem tudunk úgy létezni, hogy ezt teljesen ki tudnánk zárni így a hétköznapjainkból. Például csak, hogy arra reflektáljak, hogy szeptemberben is több új variáns fedeztek fel, amiket a WHO is figyelemmel kísér, és hát ebben a hónapban is igazából felmerült az, hogy például a magyar lakosságot újra kellene oltani, mert sokaknál már annyira lecsökkent a védelem, vagy alapból nem is volt olyan szintű, és egyébként az is azt mutatja, hogy ez nagyon itt van a hétköznapokban, hogy például Győrben újra külön COVID-osztályt kellett nyitni. Úgyhogy ezt, szerintem ez tényleg azt jelzi, hogy 3 évvel járvány kirobbanása után, vagyis azután, hogy elérte Európát, még mindig nem nyugodhatunk meg teljesen. Viszont azért így a hétköznapokban nem tudom, hogy te hogy látod, én biztos azt tudom mondani, hogy így a tömegközlekedési eszközökön, ahogy utazok, hát azt lehet mondani, hogy mintha semmit nem tanultunk volna ebből a világjárványból, vagy ebből a 3 évből, ugyanúgy mindenki maga elé tüsszent, ugyanúgy kevesen hordanak maszkot, ha pedig hordanak maszkot, akkor így kicsit meg vannak nézve az emberek, vagy ilyen furcsa ez az egész, nem tudom, hogy gondolod.
Igen, nekem is az az élményem, szóval én hát egy olyan 1,5 évvel ezelőtt még meg voltam győződve arról, hogy itt azért olyan változások történtek ebben a pandémiás időszakban, amik a mindennapjaink részévé válnak innentől kezdve, szóval mondjuk az, hogy mindenkinek a táskájában van mondjuk egy készfertőtlenítő, vagy akár ezek ki vannak helyezve mindenféle intézményekben, moziknál, színházaknál, ahol ugye sok ember összegyűlik. Illetve hát,
Ebben is látok egy csökkenő tendenciát, már hát, én próbálom nem, ezeket keresni, de már nem mindenhol van úgy.
Igen, meg ugye egy sok helyen van az, hogy telepítették ezeket a falra felszerelt ilyen mozgásérzékelős készfertőtlenítőket, és ezek a mai napig is ott vannak, csak mondjuk már nem töltik fel őket fertőtlenítő folyadékkal, tehát nem sokat élnek. Illetve a másik, ami hát a maszk használat is olyan volt, hogy nyilván tudtuk, hogy azért nem fog mindig kell lenni az utcán, meg mindenhol viselni, de én el tudtam képzelni, meg azt hittem, hogy ez így is fog maradni, hogy az egészségügyi intézményekben ugye ott sokáig kötelező is maradt, és én azt hittem, hogy ez egy ilyen végleges dolog lesz, mert hát végül is, hogyha belegondolunk, van értelme a dolognak. Hát egy olyan intézményben, ahol beteg emberek gyűlnek össze, ott nem feltétlenül hülyeség, de hát ezt is eltörölték ugye most az év elején, hogyha jól emlékszem.
Igen.
És igen, hát a WHO meg a GPMB nevű világszervezet is, ami a világegészségügyi válsághelyzetekre való felkészültségét monitorozza, ők is azt találták, hogy nem megfelelően kezeljük a lehetséges járványhelyzeteket, szóval nem vagyunk rá megfelelően felkészülve, ugye az államok se, és hát így civil szinten se teszünk eleget azért, hogy megelőzzük ezeket a helyzeteket, és ez a GPMB nevű szervezet, ez külön kiemelte azt, hogy bár vannak olyan államok, akik láthatólag fejlődtek valamit a COVID óta, azért világszínvonalon nem ez a jellemző, és egy világjárványt már pedig csak úgy lehet könnyen, vagy hatékonyan megfékezni, megelőzni, hogyha az egész világ együttműködik ebben. És mondjuk fejlettebb országokban még tudjuk monitorozni az ilyen dolgokat, hogy ugye vannak az egészségügyben online rendszerek, ahova felvisszük mindenféle adatokat, és ott mondjuk meg lehet azt látni, hogyha egy városban mondjuk hirtelen sok ember ugyanolyan tünettel kezd el orvoshoz járni, akkor ott már lehet egy gyanú, és akkor ott már végezhetünk vizsgálatokat, találhatunk egy kibontakozó járványt, amit ott helyileg kicsiben már meg tudunk fékezni, viszont hát fejlődő harmadik világbeli országokban azért elképzelhető, hogy ilyen rendszer sem nagyon létezik, nem hogy még arra erőforrások legyenek, hogy ezeket monitorozni tudják, tehát arra hívta fel ez a szervezet mindenkinek a figyelmét, hogy hogy segélyezni kéne ezeket az országokat, hogy el tudják látni ezeket a funkciókat, és így hatékonyan meg tudjuk előzni a világjárványokat.
Hát és ugye, ha Európát nézzük, akkor például, amit felvetettek itt ebben a nyilatkozatban, az az, hogy az adatgyűjtést és annak elemzését például meg kéne erősíteni, viszont ugye az Európai Unión belül ennek van egy nagy gátja, a GDPR és a személyiségi adatokhoz társul ez a problémakör, ugyanis hát az egészségügyi adatok, azok kifejezetten érzékeny adatnak számítanak, és hát nem mindegy, hogy ahhoz milyen hatóságok férnek hozzá, hogyan kezelik azokat az adatokat, úgyhogy igazából ebbe is van mit fejlődni például Európában. És ha mondjuk csak Kínára tekintünk vissza a koronavírus alatt, ugye ott volt egy ilyen állami megfigyelő rendszer, ami telefonokra előre telepített alkalmazáson keresztül tudta nézni, hogy például az adott beteg az éppen hol tartózkodik az országban, és így hogy terjed a vírus, de hát ugye Kínában is voltak emiatt megmozdulások, és hát Európában sem nézték jó szemmel, hogy hát ez tulajdonképpen egy ilyen megfigyelői államnak az alapja. Úgyhogy ilyen szempontból nem egyszerű ezt a kérdést kezelni, de mindenképp szükség lesz rá a következőkben. És hát ugye azért is, mert nagyon sokan beszélnek arról, hogy a következő világjárvány az akár közelebb is lehet, mint gondoltuk. És akkor itt át is térnék egy másik cikkre, amit nem régi beszemléztem. Itt Emmendingenből ökológus és munkatársai csináltak egy felmérést azzal kapcsolatban, hogy hát ez lényegében ilyen teorizálás volt, hogy mi lehet a következő világjárvány, vagy honnan indulhat el, és hát arra jutottak, hogy nagy esély van arra, hogy például a házi kedvenceink érintettek lesznek ebben, például a macskák. Ugyanis hát ugye nagyon egy légtérben élünk, és hát elég sok zoonotikus, az állatról emberre terjedő betegséget állapítottak már meg az elmúlt időszakban. Ugye az embereken tapasztalt betegségek körülbelül 3/4 az ilyen útról származik, például a koronavírus is. És hát ugye nagyon nem mindegy, hogy ez hogy jut el az emberhez, vagy hogy tudunk ez ellen védekezni, és például a vadon élő fajok, vagy a kóborállatok ilyen szempontból könnyen tudnak olyan vírusokat átadni egymás között, amik még nem hatnak emberre. Viszont hogyha a házi kedvencünk például kóbormacskákkal találkozik, akkor már egyből más a helyzet, ugye. Olvastam egy-két kommentet, ami a cikk után jött, és egyáltalán nem arról van szó, hogy itt a macskákat például, voltak elég megdöbbentő kijelentések, hogy mintha arra szólítana fel ez a kutatás, hogy a macskák számát csökkentsék, hogy finoman fogalmazzak, de itt egyáltalán nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy arra hívták fel a figyelmet, hogy például Amerikában is sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani arra, hogy a kóborállatoknak milyen populációi vannak, azokat kordában tartani, vagy esetleg kezelni a különböző betegségeket, amik megjelennek náluk, és hát ez nagyon fontos lenne annak érdekében, hogy elkerüljük a következő világjárványt.
Igen, és ez nem is csak ilyen jövőben lehetségesen bekövetkező dolog, ez az állatok terjesztette járvány, ugyanis mostanában voltak már azért ilyen hírek, hogy Lengyelországban macskák között elég nagy koronavírus járvány alakult ki, ezek is ugyanem régi hírek, meg sőt madárinfluenzával fertőzött hát ilyen közösségeket is találtak kóbormacskák között, úgyhogy ezek azért elég reális és hozzánk elég közel álló veszélyek.
Hát abszolút, hogyha visszanézzünk a múltba, például azt lehet mondani, hogy a pestist az alapvetően mindenki a patkányokhoz köti, de egyébként a macskáknak is volt benne szerepe, ugye ahogy elterjedt ez a járvány, leginkább azt mondják, hogy a patkány dögöket, amikor a macskák elfogyasztották, az, ahogy az emberek közelébe került, például ez útján lehetett komolyabb terjedésre felfigyelni. Szóval ez nem feltétlen egy tényezős dolog, és nem mindig olyan állatokra kell gyanakodni, mint például a patkányok, vagy éppen a koronavírus esetében a denevérek, hanem itt egy összetettebb dologról van szó. A mai podcastnek a másik nagy témája ilyen szempontból az a különböző gyomírtószereknek az emberi és állatra gyakorolt hatása. Ugye most nem tudom, hogy mennyire van benne a köztudatban, de az Európai Unióban most épp egy nagy vita zajlik arról, hogy az egyik ilyen legnépszerűbb gyomírtó a glifozát, ami egy ilyen totális gyomírtó, annak az újraengedélyezése ez megtörténjen-e, ellenben nem. Ugye itt egy 10 éves megújításról lenne szó, és annak ellenére, hogy már évek óta hallani arról, hogy ez rákkeltő kockázatot jelent, az Európai Unió és igazából a legtöbb ország is az újraengedélyeztetés mellett van. Ennek nyilván vannak különböző okai, például, hogy a gazdákat ne kelljen kimozgatni annyira a komfortzónából és új szerekre átvezetni őket. Ugye ez egy elég elterjedt anyagnak mondható. És hát egy elég nagy vita van erről, főleg azért is, mert nemrégiben megjelent egy tanulmány az olaszországi Ramazzini intézet által koordinált anyag kapcsán, ami igazából arról számol be, hogy már alacsony szintben is leukémiás eseteket tud okozni fiatal patkányoknál ez az anyag. Nyilván először állati tesztekről van szó, ez nem is feltétlen kell utána átvezetni emberre, ugyanis ezt sajnos a hétköznapokban gyakoroljuk. Ugye a magyar kormány is amellett az álláspont mellett van, hogy ezt újra engedélyeztessék, november közepén várható erről a második szavazás, mivel az első nem volt totális egyetértés, de ezzel párhuzamosan egyébként több környezetvédő és civil szervezet is felszólította a magyar kormányt is, az Európai Uniót is, hogy hát amennyiben lehetséges, ezt inkább ne csinálják.
Én számomra ez egyébként egészen megdöbbentő, hogy amikor legelőször döntött az Unió ennek a szernek az engedélyezésről, akkor ezek a kételyek, ezek hogy nem merültek fel. Szóval, hogy akkor nem végeztek kísérleteket patkányokon, hogy megvizsgálják ezt, hogy rákkeltő-e, vagy végeztek, csak ennek ellenére megszavazták, de hogyha igen, akkor meg ez hogy történhetett meg. Szóval itt vannak azért kérdések. Minden esetre, hát én nem mondom azt, hogy most egy tanulmány miatt, akármennyire is átfogó, meg alapos, egyből vessük el ennek a szernek a használatot, mert azért nyilván tudjuk, hogy egy-egy tudományos tanulmány sem számít szentírásnak, és sokszor előfordul, hogy kiderül, hogy mégsem annyira megalapozott az állítása. Szerintem nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogyha most mindenki arra szavaz, hogy ezt vonjuk ki a forgalomból, ezt a szert, hanem lehet, hogy inkább itt azt lenne érdemes csinálni, hogy későbbre halasztani a szavazást erről, hogyha már felmerültek ezek a kételyek, és további beható vizsgálatokat végezni, és amikor már fix eredményeink vannak, amik azt mondjuk, hogy tudományosan, stabilan megállják a helyüket, akkor újra napirend alá venni ezt a szavazást, mert azért itt mégiscsak 10 évről van szó, ami egyáltalán nem mindegy, hogy ebben a 10 évben mit fognak a ételeinkre spriccelni, mert ahogy te is mondtad, ez egy nagyon elterjedt szer, szóval ezt zöldségek, gyümölcsök termesztésénél, szántóföldi termesztésnél is használják, szóval gyakorlatilag mondhatjuk, hogy minden élelmiszerben benne van.
Abszolút.
Ugye egyáltalán nem mindegy.
Hát és ugye az is ott van például aggályként, hogy ugye létezik egy európai zöld megállapodás, amelynek része ez a farm to fork, vagyis a termelőtől az asztalig, vagy hát a villáig tükörfordításba létező stratégia, ami hát igazából azt mondta ki, hogy nagyjából 50%-kal kellene csökkenteni azoknak a mezőgazdaságban felhasznált vegyszereknek a számát, vagy hát mértékét, amiről hát felmerült már, ugye a legtöbbről már felmerült, hogy igazából valamilyen aggályt hordoz, és ez 2030-ig kellene meglépni. Úgyhogy sokan amellett vannak, hogy a glifozátnak a kivonása az például az egyik első ez vezető lépcső lehetne, és hát igazából nagyon sok előnnyel járna, ugyanis hát nem igazán maradhat már ki a szervezetek szerint, hogyha be akarják tartani ezt a megállapodást, akkor nehezen maradhat ki a kezdeményezésből a glifozát. És nemrégiben egyébként a másfél foknak volt egy igen átfogó cikke azzal kapcsolatban, hogy például a méheket és a beporzókat is komolyan érinti a különböző ilyen szereknek a használata. Csak hogy egy ilyen kicsi képe legyen a hallgatóknak is arról, hogy tulajdonképpen mennyire fontos az európai és az egész globális működésben az, hogy a beporzók elvégezzék a munkát. Az Európai Unióban nagyjából olyan 2000 milliárd forint értékű anyagot termelnek ezek a kis beporzók, és hát nagyon fontos a hétköznapokban az, hogy ne csökkenjen a számuk szignifikánsan. Ugye az elmúlt időszakban azt lehet észrevenni, hogy egyre nagyobb az emberi igény arra, azokra az anyagokra, amiket például létrehoznak így mézre, viaszra, propoliszra, virágporra, mélykenyérre, stb. És ezzel párhuzamosan ugyan megfigyeltek némi csökkenést, de azt lehet mondani, hogy nagyjából tartja a szintet, egyes fajoknál növekedésről is be lehet számolni, viszont van pár veszélyeztetett faj, és az Európában lévő kolóniák száma az 11,6%-kal csökkent, viszont a termelt méznek a mennyisége az 46%-kal nőtt, ami részben köszönhető annak az uniós kezdeményezésnek is, hogy a mélylegelőknek a területét növeljék. Hát ugye ebben Magyarországon voltak viták, Európában ez nem annyira vitakérdés, 120%-kal nőtt az elmúlt időszakban ezeknek a területe. És hát a fajok kapcsán azt érdemes kiemelni, hogy nagyjából 5% az, ami mérsékelten fenyegetett, olyan 4% körülre tehető a sebezhető fajoknak a száma, 2,34% a veszélyeztetett és 0,16 a súlyosan veszélyeztetett kategóriában lévő állatoknak az aránya. Hát és ugye akkor beszéljünk kicsit arról is, hogy a permetezett anyagok azok milyen veszéllyel vannak például ezekre az állatokra.
Én először kiemelném azt, hogy a méhek egyébként nem csak azért nagyon fontosak az élelmezésünk szempontjából, mert mézet meg propolisz, meg hasonló dolgokat termelnek, hanem azért is, mert ugye nagyon fontos beporzó tevékenységet végeznek, ami hozzájárul ahhoz, hogy a mezőgazdaságban jó termés legyen. Így, hogyha az ő számuk csökken a különböző növényvédőszerek hatására, akkor azzal az élelmiszerbiztonságunk is csökken, és először magasabb élelmiszerárakat fogunk tapasztalni, viszont hogyha nagyon súlyos a fogyás, nagyon drasztikus a pusztulásuk, akkor előbb-utóbb azt veszük észre, hogy nem biztos, hogy jut annyi a kosarunkba, a boltokba, amennyit szeretnénk. Úgyhogy ezért nagyon fontos a megóvásuk. Hát igen, itt is ugye arra tudunk visszajutni, hogy vissza kéne szorítani a vegyszer használatot a mezőgazdaságban, és emiatt fontos is lenne betartani azt a 2030-ra kitűzött célt, amit megemlítettél korábban. Ezzel kapcsolatban viszont megint csak érdekesség az, hogy ugyanakkor nem mutatkozik nagyon nyitás az alternatívák felé. Szóval az egy teljesen jó dolog, hogy az Európai Unió kitűzi azt, hogy szorítsuk vissza a vegyszer használatot. Ugyanakkor arra is van hát egy szabálycsomagja az Európai Uniónak, hogy a GMO-kat sem nagyon lehet alkalmazni, behozni, ami ugye azért érdekes, mert akkor mit fogunk csinálni? Szóval nyilván azt se lehet csinálni, hogy nem nyújtunk semmiféle védelmet a növényeknek, mert akkor pedig a kártevők martalékává fog válni a termés. Úgyhogy hát itt valamiféle elmozdulásnak kéne történnie valamelyik irányba, szóval akkor vagy próbáljunk meg mégiscsak a vegyszerekből olyanokat kifejleszteni, amik mondjuk a beporzók számára nem annyira károsak, vagy olyan módon felhasználni ezeket a vegyszereket, tehát hogy például olyan napszakokban permetezni, amikor nem aktívak ezek a rovarok, vagy pedig akkor tényleg próbáljunk meg a GMO-kat, mint ugye a génmódosított növényeket, mint alternatívákat behozni, ami ugye megint csak olyan, hogy ezzel óvatosan kell bánni, és ezt sem akarom ilyen szentehénként kezelni, hogy ezt kéne propagálni. De hogyha mind a kettőt teljes mértékben elutasítjuk, akkor nem tudom, hogy mi lesz a végső megoldás, ami mellett kikötünk.
Hát igen, ez most így elég patthelyzetnek tűnik. Ugye az Európai Unió, nagyon sokan örülnek neki egyébként, hogy ilyen konzervatív álláspontot képvisel a GMO-kkal szembe. Ugye Európának tulajdonképpen az egész történelme a mezőgazdaságra épül, és ez egy tényleg évtizedekre, évszázadokra, évezredekre visszanéző szakma, ami Európában nagyon fontos, és hát Magyarországon is, viszont azt lehet mondani, hogy tényleg az időjárásbeli változások és a különböző kártevők hatására már bőven nem olyan hatékonyságú, mint például, amikor még mi gyerekek voltunk, és hát nem is olyan az íze az ételeknek már sokszor, amit megtapasztaltunk. Lehet, hogy ez hozzátesz az öregedés és a túlságosan pozitív társítások a gyerekkorhoz, de szerintem azt el lehet mondani, hogy megváltozott az ételeknek az íze, és nem feltétlenül jó irányba. És hát ez egy nagyon fontos vita lesz szerintem az elkövetkezendő években, évtizedekben, hogy hogy viszonyul Európa a GMO-khoz, ugyanis hát mint nagyon sok területen ebbe is látszik egy lemaradás. Ugye Amerikában például teljesen keblükre ölelték a GMO-knak az alkalmazását, ugye az élelmiszerláncokban is lehet ilyeneket kapni, és hát az emberek gondolkodása is kicsit más erről, mint Európában.
Azért szerintem ott is van így a köztudatban egy ilyen ellenérzés ezzel kapcsolatban, de itt már megint arra tudunk kilukadni, hogy a vegyszerek kapcsolatban is ez ugyanez megvan. Szóval, hogy senkit se a nyugalom áraszt el, hogyha azt mondjuk neki, hogy mindenféle vegyszerekkel van telelocsolva az alma, amit meg fogsz enni, és hát nyilván mossuk is a csap alatt a zöldségeket, gyümölcsöket, mint az őrült, mielőtt megesszük, éppen emiatt. Viszont a génmódosítással kapcsolatban is ugyanez az élménye az embernek, hogy nem nagyon szeretné a tányérjára tenni, és hát ebben nem segít szerintem az sem, hogy nagyon sok olyan vállalat van, aki ebből konkrétan marketinget csinál, szóval, hogy a bevásárlóközpontokban rengeteg ilyen terméket láthatunk, amire nagy betűkkel rá van írva, hogy GMO-mentes, mint hogyha ez azzal egyenlő lenne, hogy a GMO az gyakorlatilag egy méreg, ami rossz neked, holott ugye nyilván nem erről van szó. Úgyhogy itt szerintem nagyon fontos lenne az, hogyha sikerül eldönteni azt, hogy akkor tényleg mi a vegyszerek eltörlése irányában szeretnénk elmozdulást tenni, akkor először is nagyon fontos lenne egy ilyen edukatív kampányt létrehozni az EU-n belül, ami az állampolgároknak elmagyarázza azt, hogy miért nem ördögtől való dolog a GMO feltétlenül.
Reméljük, hogy ezzel kapcsolatban az Európai Unió is kicsit felébred, és jobban fogja edukálni a társadalmat. És akkor szerintem nagyjából így végére is értünk a mai témáknak. Nagyon köszönjük a figyelmet, és következőre újra találkozunk.